Utószó. Építő kockák egy regényhez. A Pacsirta Kosztolányi harmadik regénye. 1923 tavaszán kezdte írni, 1924-ben jelent meg. Mi szükséges minden jelentékeny regényhez? Élmények, alakok, eszmék, tapasztalati anyag és elvont gondolat. A Pacsirt akkor támad bennem, amikor megpillantottam egy szegény vénlány apró, feketésen csillogó, romlott fogait. Ír a regénye keletkezéséről Kosztolányi. Ő személytelenül fogalmaz. Később a feleségét már nem kötelező családi tapintat. Férjéről írt könyvében Kosztolányiné, ezért részletezőbb. Mariska sógornőm még mindig nem ment férjhez, de emellett kereselőmi érettségi bizonyítvánnyal sem tud állást kapni. Az állam idegen nyelvét nem tudja megtanulni. Bátyja határtalan szenved, húgának sorsa, bizonytalan jövője miatt, apjuknak, anyjuknak bánata miatt, és megírja Pacsirta című regényét. A regény szintere sárszeg, a mitizált Szabadka. Kosztolányi életművének kitüntetett földrajzi egysége. Ez a vidék a szegény kisgyermek panaszainak topográfiai háttere. Ebben a városközegben játszódik majd az Aranysárkány is. Közelről ismert arcokról és alakokról mintázódnak a Pacsirta főszereplői és mellékfigurái. Sárszeg közvetlen utcáinak porát, az úri hintok kerékzaját, a környékbeli falvak parasztszekrényeinek nyikorgását, a kaszinó kanzsúrjainak borszagát és a helybeli színház tisztító szerből meg parfümből keveredő illatát gyermekkorát az idegeiben őrzi Kosztolányi. Ez ennyi a Pacsirta tapasztalati valóságanyaga. Az eszme pedig Kosztolányi egyre szilárdabb világképe, az értelmes tűnődés, a létezés megfejthetetlen értelmetlenségén. A csúnya és a semmi. Vajkai Ákos, nyugalmazott megyei levértáros és felesége született Bozsó Antónia Pacsirtának becizik leányukat. Hármasban élnek, mivel az idősödő Pacsirta nem megy férjhez. Múlnak az évek, sejthető, hogy örökre vén leány marad. Pacsirta ugyanis reménytelenül csúnya. Bámulta őt gondos figyelemmel, szinte sértőn. Ezt a megszokhatatlan arcot, mely kövér is volt, meg sovány is, a húsos orrot, a tág, lószerű orjukakat, a férfias, szigorú szemöldököt, a pirinyú, savos szemet, mely valamint az ő szemére emlékeztetett. Az apa látja egy leányát, aki most egy hétre elhagyja őket, vidéki rokonokhoz utazik. Erről a köznapján érdektelen kirándulásra hosszú levélben számol be szüleinek. Részletesen ír a pusztai élet örömeiről és bánatairól, a reggeli teljes kávéról, a mezei virágokról, a pehelyes kis csibékről, és önmaga fájos fogáról. Ez a levél a regény egyik csúcspontja, egyben Kosztolányi prózaírói képességének mintadarabja. A fogalmazvány ugyanis feltárja, hogy Pacsirta nem csak fizikai mi voltában csúnya, de tudatát tekintve alkalmasint csökkent értékű. Elhúzódóan infantilis személyiség. Ha a lélektannak kívánunk fogalmazni, buta liba, ha közönségesen mondjuk. Ez a csúnyes ostobácska Pacsirta egy héten át szüleitől távol tartózkodok. Ez a néhány nap a rabság állapotából a szabadság birodalmába helyezi át apját és anyját. Hogy aztán megadóan visszatérjenek a képzett szabadságba, az önkéntes rabságba. Gondolati nézőpontból és a tények, események sokaságában ezt közli a regény. Három emberi lény. A látszatra jámbor, családszerkezet védősátrában napról napra együtt éli az életét. A jelentéktelen létezés csúnya díszletei között, távolságtartó és beleérző leírással, kevés, de mindig tökéletes jelzőkkel, eszményi mondatépítéssel a magyar regény irodalomban Kosztolányi elsőként ábrázolja a csúnyaságot. Sőt, monográfusának, Kis Ferencnek találó megfogalmazásával a csúnyaság totalitását. Ebben a regényben ugyanis minden csúnya. Nem a megjelenítésben persze, mert az Kosztolányi mondataiban gyönyörű, hanem lényegében. Nem csak Pacsirta arca, s kacsázó járása csúnya, nem csak a sárszegi utca, meg a meccin nyári pattanások. Cifra Géza vasúti tiszt homlokán. Csúnyák a délceg és romosodó párdocok a kaszinóban. Csúnya orosz Olga is, a külsőre szép primadonna. Csúnyák az ember és ember, ember és világ közötti kapcsolatok, Kacsatalpain pacsirta egy hétre eltávolodik, s menten kiderül, a családi idill helyén a családi börtön létezik, ahol a szülők és leányuk egymás rabtartói és rabjai egyszerre. Kosztolány előtt nem volt regényíró a magyar irodalomban, aki az emberi létezés ilyenfajta állapotát ábrázolni képes lett volna. Mikor az ember értelmezni akarja a világot, akkor a világ nem válaszol. Ezért a semmit kell értelmeznünk. Az időbeliség okából sem lehetséges, hogy Kosztolány ismerte volna Heidegger létértelmezését. Mit tett egy magyar regényíró 1923-ban, ha az emberi létezés alapvető tartalmaként a semmit érzékeli? Annyit tehet, hogy a maga regényírói nyelvén értelmezni törekszik a semmi és a belevetett emberi lény szükségszerű létezésének viszonylagosságát. Társadalom, lélektan. A pacsirta szociológiai jelenségsora a magyar regényirodalom fontos előzményeihez illeszkedik. A hagyomány Mikszáttal kezdődik, és sokak mellett Kosztolánytól nagyra értékelt Török Gyulával folytatódik. A Zöldköves gyűrű és a Porban Török Gyula két kiváló regénye, amelyek méltó helyüket sosem, máig sem nyerték el a magyar irodalmi ismeretben. Társadalmi anyaguk és látleletük ugyanaz, mint a pacsirtában olvasható. A magyar gentry, szabatosabban, a vidéki magyar földbirtokos úri középosztály önpusztításba hanyatló társadalmi lesüllyedése és életvitele a kiegyezés utolsó évtizedeiben. Ezt a társadalmi réteget jelenítik meg a Párducok a pacsirtában. Innen származik Ijas Miklós, a bizonytalan jövői költő újságíró. Tanulságos egybevetni a pacsirta szociológiai ábráját Móricz gentry regényeivel. A kivilágos kiviradatig, az úri-muri, a rokonok hasonló jelenség sorsával. A realista megjelenítés, a társadalom kritikai ábrázolás sokban egyezik. Móriczot azonban az eleven emberek sorsa és nyüzsgése, az emberi indulatok sokasága érdekli. Kosztolány alapvetően az emberi létezés, ahogyan a negatív lét a semmi emberi alakokra elosztva megjelenik. Vajkai Ákos, leányának rabja és rabtartója, egyetlen hétre kiszabadul létezésének megszokott övezetéből. Kosztolányi ezt a tragikomikus szabadság állapotot a tárgyi részletek sokasságával hitelesíti. Az apa Borbélyhoz megy, ahol haját megnyírják, bajuszát divatosra igazítják. A diétes házi koszt után bográcsgulyás és vaníliás metéltet fogyaszt, szivarra gyújt, kártyán pénzt nyer, sok szeszt fogyaszt, megrészegedik. És odahaza, éjjel, miközben szivarhamujjával telepiszkítja máskor gondosan tiszta otthonát, beszédbe foglalja azt, amiről idáig hallgatott. Azt akarnánk, hogy ne is legyen itt úgy, mint most, és azt se bánnánk, ha szegény akár ebben a pillanatban meg... Nem mondta ki a szörnyű szót, de így még szörnyűbb volt, mint aki mondta volna. Már most mi ez az alapvetően fontos monológ? A tudat küszöb alól kiszabadult vágykitörés, Freud tanítása nyomán, egy nagy regény csúcspontján, kulcs jelenetként. Kosztolányi a nyugat nagy nemzedékének legműveltebb írója volt Babits után. Sietősebben olvasott, mint Babits, de mindent megjegyzett, amire íróként szüksége volt. Jól ismerte Freud alapvető műveit, ugyanígy Freud legnevesebb magyar tanítványának, Ferenczi Sándornak munkásságát is. Tudta, mit jelent az elfolytás, a tudat küszöb, a kompenzálás. Mindezt hasznosította a pacsirtában. Ellenben öntörvényű regényt írt, s nem regényesített pszichoanalitikai tanulmányt. Amikor a pacsirtát elképzelte, elsőként a csúnya vénlányt, és sárszeg világát látta maga előtt, maga körül. Aztán a semmivel való örökös szembenézés lét élményét érzékelte. Mindehhez csupán fontos díszlet anyagként társult a pszichoanalitikai információ. A sárszegi kaszinó falán ott látható gróf Széchenyi István képe. Ő nem öregedett meg. Nézte, mi lett nemes gondolatából, az eszmeváltó körből, a kaszinóból, mert az úri társaságok pallírozására, a társas érintkezés tüzetesebbé tételére honosított meg. de a vágnivaló füstben nyilván ő sem látott jól. Pacsita hazérkezik szüleihez. Az élet megy tovább. Élni kell, mert élni adatott. Ha pedig élni kell, reménytelen életünket szépítse meg egymás megértésének vágya és az egymás iránti részvét. A részvétel. Ez Kosztolányi regényének üzenete. Sükösd Mihály. Vége.